Hát tisztelt főigazgató úr! Nagyon szépen köszönjük, hogy befogadott az irodájába, mert méltán Budapest egyik leggyönyörűbb helyszínén vagyunk, és köszönjük szépen az elmúlt, hát egy 3-4 órában ezt a vezetést, amit kaptunk öntől, és a mai bizottsági ülésünk határozatképes, 6 fővel vagyunk jelen. Ez egy konzultációs napirend, de rendelkező bizottsági ülés, tehát egy konzultációs napirendünk van. És én szeretném megkérni a bizottság tagjait, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról készfeltartással. Ki az, aki támogatja a napirendet? Köszönöm szépen. Ellenpélda nincsen, vagy ellenszavazás, vagy hogy próbálok normálisan fogalmazni, majd a kávét megiszom, és utána jobban fog menni. Szóval, hogy elfogadtuk a napirendet, és az elmúlt időszakban ugye több kérdésben is fölmerült a BTM-nek a működése, munkája. Nem csak a tavalyi évi beszámoló, hanem az idei évi munkaterv is témánk volt, illetve érintettük a közgyűlésen a szervezeti és működési szabályzat jelenlegi, illetve a jövőbeli formáját is. És hát igazából azért jöttünk el, hogy egyrésztről meghallgassuk azt, hogy közvetlenebb, informálisabb, formálisabb formában mégis hogyan, mint működnek. Ugye itt egy több telephelyes közgyűjteményi tevékenység van, ami meghatározó a városban, és a bizottsággal próbáljuk bejárni mindazokat a tereket, ahol ezek a tevékenységek vannak. És innentől kezdve én átadnám a bizottság tagjainak a szót, és hát köszönjük a kulturális soknevű főosztálynak is, hogy velünk vannak, illetve a szervezési osztályról, hogy elkísértek a kollégák minket, meg köszönjük Kordas Eszter képviselőasszonynak is, itt van velünk, és én itt egy ilyen beszélgetés formájában szokott ez zajlani. Én akkor csöndbe is maradnék, és átadnám a szót.
Ezzel én még akkor magamhoz ragadnám még ebben a kapcsolatban.
Igen, szerintem ebben van kapcsolva. Igen.
Tehát csak annyit, hogy egyrészt hagyom utasom a kollégáimat, akik itt vannak, hogy Gréci Emőke, a főigazgatóság munkatársa, Acél Eszter a képtervezetője, Csiki Attila pedig a gazdasági igazgatónk. Ha bármi úgy adódik, ugye ők tudnak abban segíteni, hogyha bármilyen olyan információ kell. Ugye talán csak nagyon röviden tényleg arról valamennyit, hogy ugyanez valóban egy lenyűgöző hely, ahol vagyunk, de hát ez egy még lenyűgöző, még nagyobb struktúrának csak az egyik eleme. Tehát itt valóban egy 4 ágú intézményről van szó, amelynek a legősibb ága, mármint ingatlanát tekintve az Aquincumi romkert, ugye ott már 130 éves a múzeum, ahogyan működik. Maga a fővárosi múzeum az 1887 óta létezik papíron, akkor döntött úgy a főváros, hogy mint minden közösség, ugye azzal erősíti meg önmagához való hűségét és identitását, ahogy a szakszóval mondják, hogy gyűjti a saját múltjára vonatkozó emlékeket. Az Aquincumi tehát a kezdet, utána alakult ki a középkori gyűjtemény, illetve kezdődött a képanyag gyűjtése. Ez különböző helyszíneken volt a városban. Végül a két háború között a Károlyi palotát vásárolta meg a főváros a mai Kecskeméti utcában erre a célra. Aztán oda tartozott a Petőfi Jókai Erekje Múzeum is, tehát innen értjük meg, hogy mi történt, amikor a fővárosi múzeum ott hagyta azt a palotát, akkor lett belőle Petőfi Irodalmi Múzeum. A Schmidt mégse a bútorgyáros, gyönyörű gyűjteménye és az ő pénzéből megvásárolt trinitárius kolostor Óbudán, ez a 30-as években került a múzeumhoz, míg mint az újkori múzeum rész központja 67 óta van a múzeum itt a várban, tehát akkorra jutott el a várrekonstrukció arra szintre, hogy a múzeum ebbe az E-épületbe tudott költözni, és végül a 70-es évek óta Miénk a Lajos utcában az a barokk eredetű, nagyon érdekes, szép ház, de hát terében viszonylag kicsi, ahol a Budapest Galéria működik. Tehát így épül fel, hogy az egész, a központ is itt van, van egy ókori rész, egy középkori, egy újkori, és egy kortárs galéria rész. Ezek a mi kincseink, amelyekkel gazdálkodunk, és rendkívül még 14 egyéb telephely van, raktárak, különösen a Nagy Lenkei úti raktár Kispesten, és még egy csomó pincék, amikben mátyáskori köveket őrzünk itt, itt fönn a városban, de kezeljük a középkori zsidó imaházat, ami egy szefárd közösség, nem is askenázi zsidóság, amit itt a mi vidékeinken, Kelet-Európában közismert, hanem a török időkben délről betelepülő zsidó kultúra része, egy gyöngyszem, egy bűbályos dolog. És még van minden egyéb, örömmel várjuk a kérdéseket, megjegyzéseket. Jaj, bocsánat, még valami. Direkt a látogatószámokat elő gondoltam, hogy azt azért jelzem, hogy valamennyit ez ügyben lássunk. Itt a 24-es adatokat mondom, tehát a Vármúzeumban a teljes látogatószám az 218.547 fő, ez persze nyilván a vár arányaiban kell ezt látni. Tehát a budai vár az egész Magyarország idegenforgalmilag leglátogatottabb pontja. A Budapest Galéria említett, ugye helyes, bűbályos, de hát kis eldugott barokk épületében azért 7521 látogatója volt a gyönyörű kortárs kiállításainknak. A Kiszterli Múzeum ugye a Kolostorban 26597 fő, míg az Aquincum Múzeum 42505 fővel. Ebbe ezt tudta szommától. Tehát ebben minden benne van. Az ingyenesek, a vendégek, a mindenféle. Akik fizetnek, azok egy kicsit kevesebben vannak. Talán nem is kicsit, de azért mondjuk azt ennek az összámnak azért több, mint a fele, az azért fizet valamennyit.
Főigazgató úr, az megkérdezhető, hogy a 2019-es járvány előtti utolsó évhez képest ezek mennyire magas, alacsony számok? Tehát visszatért már a forgalom, vagy még lábadozik?
Sőt, meg is haladta, de persze ez hozzá kell tenni, hogy bizonyos, tehát a budai vár általános környezete ez más. Tehát itt volt egy általános emelkedés van. Tehát 2019-ben 140.503 volt, ugye 24-ben 218, tehát ez érzékeli ezt a dolgot. A Budapest Galéria sajnos még nem érte utol, mert 19-ben 10.583 volt. A Kiszterli meghaladja nagyszerűen, több mint 10.000-rel az egykor, a Covid előttét, az Aquincumi pedig majdnem elérte a Covid előtti szintet.
Köszönöm. Én a munkatervet néztem meg, és ott ugye ezt a mint országos hatáskörű közgyűjtemény múzeum, ugye a minisztérium felé szükséges ezt beadni, és ott ugye megnéztem, hogy mit emeltek ők ki szakmai szempontból, és ugye amit kiemeltek, az a múzeumpedagógiai foglalkozásoknak a jelentős emelkedése, tehát úgy tűnik, mintha ez egy ilyen húzó ágazat lenne a BTM szempontjából, ami egyrésztről mutatja azt, hogy amúgy a közoktatásban milyen problémák vannak, mert hogy az a fajta történelmoktatás, vagy ilyesmi ugye egyre erősebben támaszkodik ezekre a múzeumi helyszínekre, ami egyrésztről jó is, másrésztről azért vet föl néha kérdéseket az ottani oktatás helyzete, de a lényeg, hogy ez egy húzó ágazat, és hogy szerintem ez egy lehetőség is a BTM-nek, hogy minél inkább közelítsen a fiatal korosztályhoz, és ugye bevonza a múzeumba ezt a korosztályt, ezt mindenféleképpen én örömtelinek tartom, ugye van számos családos rendezvényük, egyéb rendezvényük, ami akár a nyári táborok Aquincumban, és ugye ide tartozik önökhöz a Deák 17 galéria, ami egy teljesen speciális kis ékszer doboza a fővárosi önkormányzatnak, vagy a BTM-nek is. Én igazából tudom, hogy borzasztó forráshiányos helyzet van, ugye az infrastruktúra fejlesztések elmaradásából adódóan, most ugye a Lenkei utcai raktár épület együttesének a borzasztó beázása és egyéb helyzete az most talán ütemezetten meg tud valósulni. Igen, de hát azért azt tudjuk, hogy ha lenne egy nyomtatónk, azért egy olyan 20 milliárd forintot nyomtatnánk vele, amivel meg lehetne csinálni a Budapest Galériát, amivel meg lehetne csinálni az Aquincumi Múzeumnak a közösségi helyszíneit, vagy kiállító tereit. Tehát, hogy erre Erre azért mindannyian tudjuk, hogy ez a helyzet, ez borzasztó nehéz, és hát a szervezeti életnek a mindenféle részei is előttünk állnak, tehát a bizottság hamarosan fog találkozni, szerintem előterjesztéssel, majd SMS és egyebek kapcsán.
Hát az rövid erővel készül van, hogy az időre meglegyen pontosan.
És mik azok a szempontok, amiket főigazgató úr szem előtt tart ebben a tehát a jövőkép az mi tud lenni?
Hát egyrészt hogy lefettenek arra, ami ez olyannyira fontos a mozam pedagógia, hogy én azt gondolom, hogy...
Igen. Tehát egyszerűen a mozam pedagógia jelentősége elképesztő. Én azt gondolom, hogy ki fog jönni a történelemoktatás az iskolából. Tehát én nem félek picit attól, hogy az iskola ezzel nem tud mit kezdeni. Ahogy ma már a tornaoktatás. Ugye az én gyerekkoromban még a tornaóra az bent volt az osztályteremben, és a padon zsugorkanyarba kellett felugrani a padra, meg leugrani. Tehát egyszerűen ma ez elképzelhetetlen. Tehát olyan szintre jut, ugye ilyen értelemben az esnevelés, biztos vagyok benne, hogy a történelem ki fog jönni. Tehát itt a múzeumoknak egy elképesztő eszköz van a kezükben. Úgyhogy nem egyszerűen arról van szó, hogy sokkal jobban tudják a történelmet tanítani, hatékonyabban, szemléletesebben, hanem pontosan az, amit említett, hogy a gyerekekbe ennek az örömét, ennek a szépségét, ennek a vonzerejét beleépít, annak az igényét, hogy a múzeum egy jó dolog, ott jól érzem magam. És a szülőknek is ez dolga, de az iskola is ezzel foglalkozik, és nem elriasztja ugye tőle, hanem éppen, hogy megszeretik, akkor ezáltal így neveljük a jövő múzeum látogató generációt, akik már messze nem csak azért mennek a múzeumba, hogy ott a múlt emlékeit nézzék, hanem rájönnek arra, hogy a múlt emlékei révén valóban mindig a jelen közösségről folyik a vita, a párbeszéd, a munkálkodás. Na most, hát ugye az SMS-be tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az eredeti koncepció, hogyan évtizedek óta működik a múzeum, az tulajdonképpen jó. Tehát én úgy érzem, hogy ezt a négy ágazatot, ezt nem szabad túl koncentrálni, de nem is szabad teljesen elengedni. Tehát egy nagyon érzékeny egyensúlyra van szükség tulajdonképpen. Ugye Attila a Deák Galériához akart egy megjegyzést tenni röviden, de lényeg az, hogy őket mi ugye gazdaságilag segítjük. Igen. Tehát a Bartók emlékházat is és a Deák Galériát is. Igen. Természetesen a bármit kérnek tőlünk, és meg tudjuk tenni, azt azon megteszik, mert ezek elképesztő dolgok, olyan hihetetlenül értéke mindenféle szempontból. A Deák Galéria sajátos koncepció, több amiként nagyon is rokon a múzeum pedagógiával, csak ugye a kortárs művészetet segítő pedagógiáról van szó. Ezek az őszekben egyébként a Budapest Galériának és a múzeum pedig programja ilyen jellegűek, tehát mind a Varga Imre gyűjtemény, pedig az egyéb kortárs rendezvényeknél ugye van egy érzékenyítés a modern művészet felé. De most, hogy a kérdésre nagyon röviden válaszolok, tehát én azt gondolom, hogy egy érzékeny, jó egyensúlyt kell létrehozni, amiben ezeknek a részintézményeknek az autonómiája erős, de a megjelenés közösségén ezen lehet sokat változtatni. Tehát nem is véletlen, hogy most van egy ugye összmúzeumi marketing csoport, amelyik többek között ezen dolgozik, hogy ez a négy különböző adottságú terület mégis ugye úgy működjön, úgy jelenjen meg, hogy azért a résztvevők ne csupán valami konkrétumot élnek át, hanem azt is, hoppá, ezek ott valahogy összefüggenek egymással.
És kérdeznék, hogy ha szabad. Örömmel vettem a képzés oktatásra való kiegészítését főigazgató úrnak. Az iránt érdeklődnék, hogy ahogy én elképzelem a laikus fejem, mert ugye három irányban tudom elképzelni a múzeum tevékenységét. Egymaga az, hogy ilyen belterjes munka egyfelől, ami a meglévő kincseket, értékeket karban tartja, kezeli, általában, hogy meglegyen a jövő szempontjából. A másik kettő, az egyik az oktatás, ugye abban én kérdezném, hogy mennyire a középfokú vagy az egyetemi szintű oktatásban gondolkodnak, hogy azt bevigyék a múzeumot, illetve az itt folyó munkát abba a vérkeringésbe, aminélkül én szerintem nem lehet normálisan képzést tartani. A harmadik dolog pedig a kutatás. hogy állunk abban, hogy mik a fő irányai a Történeti Múzeumnak a kutatás irányában? A múlt dolgaiban merre, vagy földrajzilag, vagy pedig az időtávlatban, vagy mind a kettő kombinációja?
Nem lehet, tehát minden korosztályhoz beszélni kell. Ugye a múzeum végső soron az összközösség önművelődésnek, öntanulásnak az egyik legfontosabb területe. Bizonyítanában technikailag ugye az oktatás, az iskola, ugye specializáltak, stb. De minden olyan intézmény, amelyben olyan kincsek vannak, amelyek az egész közösség múltját őrzik, akkor arról minden korosztálynak minden szinten beszélni kell. Az óvodától egyetem, még ahogy a költő mondja, óvodától egyetemig. Na most mi nagyon szorosan benne vagyunk a klasszikus nagy egyetemi oktatást legfelsőbb szintjén, tehát például a régészeti oktatás, a muzeológiai oktatás, a bölcsészkarokon, velünk a legszorosabb együttműködő a gyűjteményeinkben, a szakemberénkben résznek, egy csomó óraadónk van az egyetemeken, illetve azt kérik tőlünk, külön egyezményeket is, most éppen az ELTÉ-ről nemrég kerestek meg, hogy foglaljuk egyezménybe azt, hogy mi milyen sokat segítünk nekik abban, hogy például a muzeológiai órákat ki tudják hozni az itteni gyűjteményekbe. Tehát itt nincs mese, minden szint, ezt kell bírni, kell csinálni, és a közönözési csoportjaink rendkívül jól értenek ahhoz, hogy lényegében megszólítsák az óvodás gyerektől a művelt laikusig a teljes magyar társadalmat. A szakkutatók pedig, akik között nagyszerű népszerűsítők is vannak, ők pedig a legmagasabb nemzetközi színvonalat is tudják hozni, mert egyszerűen a tudomány nemzetközi, a színvonala ugyanaz, tehát egy fővárosi múzeumban pontosan ugyanolyan szinten kell kutatni, működni, persze a mi körülmények között, mint a Harvardon vagy a Yale-en. Egyszerűen nem lehet lejjebb adni. Más kérdés, hogy az, ami a kezünkben van, az persze nem pont ugyanaz. Ez mindjárt egy kis válasz a második kérdésre. Egy múzeumban a tudományos munkának mindig a gyűjtemény a legalapvetőbb bázisa. Tehát mindig legelőször abból kell, azokból a kincsekből kell kiindulnak, amelyek a földből, illetve a gyűjtős révén a mi speciális szempontunk szerint összegyűlik. Az, hogy ez a közösség, a budapestiek, a budapestiség jelenik meg ezekben a tárgyakban, az erről való gondolkodásban, és ezt kell a legjobban ismernünk, tehát elsősorban azt támogatjuk, hogy a meglevő gyűjtemény minél alaposabb tudományos megismerése megtörténjen. Amiként olyasmit jelent például, hogy vannak olyan kagyló ékszerek itt Aquincumban, amiknek a párja a British Múzeumban van Londonban. Tehát éppen most próbálom gyomrozni a londoni követséget, ott sajnos a Magyar Intézetnek nincs saját vendégszobája, mint ott, ahol Collegium Hungaricum van, de például én évetlenül ismerem a nagykövetet, tehát most egy komoly nyomás van, hogy a mi emberünket fogadják Londonban, és ezeket a kagyló ékszerekhez a British Museum boldogan vállalja, csak nem fizeti persze, mert azt hiszi, hogy minden kutatóhelynek van pénze ugye, utaztatni és ellátni a saját dolgozóit. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ez elképesztő szintű világszínvonalú feladatot jelent a mi tárgyanyagunknak a jobb megismerése. Ez elsősorban a régészeti muzeológiára vonatkozik, de a modernkori tárgyakra is. És ott aztán ez már érintkezik a város modern problémáival. Tehát a polgárosodás egészében a modern nagyvárosi struktúra, a város üzem működik. Itt már csomó olyan dolog van, aminél elsősorban levéltári anyagot kell nézni, és a mi muzeológusaink, akik rajtulnak mondjuk a fotógyűjteményen, azok értik meg, hogy mondjuk a Szabó Ervin könyvtárnál, vagy a fővárosi levéltárban levő fotóanyagban mi az az igazi kincs, amiből aztán egy óriás monográfia megszületett. Tehát én úgy érzem, hogy ez a fő irány, amit mi támogathatunk és követnünk kell.
Köszönöm szépen.
Szóba került most a fotógyűjtemény, meg általában a digitális, vagy digitalizálható leletek, vagy gyűjteményi állomány. Azt szeretném kérdezni, hogy itt a múzeumnak milyen tervei vannak, mert azt gondolom, hogy ha csak a Facebook csoportokat nézzük, ahol szeretnek régi Budapest fotókat nézegetni az emberek, akkor ennek óriási kereslete van, és ezeknek az anyagoknak a hozzáférhetővé tétele az elég fontos lenne szerintem.
Ez abszolút így van. Ez az egyik kulcskérdés. Ez már elég régóta kulcskérdés. Most olyan gyűjtemény, amelyiknek a mindennapi életében nem játszik különösebben nagy szerepet, egy amúgy nagyon fontos gyűjtemény, az megteheti, hogy ingyen fölteszi. Mondjuk oda ajándékoz a Fortepánnak, tegyék föl bárki, aki akarja nézheti. És akkor Alaszkától, ugye a Tűzföldig, ugye bárki keresgélheti. Nálunk a helyzet nehezebb, mert a mi működésünkben egyelőre még valamilyen mértékben bele van építve az, hogy valamilyen közlési díjat, ilyesmit kell ezért kérni. Tehát ezt végig kell gondolni, hogy ezt hogy lehet kivezetni, mert a jövő nyilvánvaló és egyértelműen, hogy minél több mindent fönn legyen a honlapokon. Nem olyan régen egyébként egy nagyon szellemes ötletet vetett fel az egyik kollégánk, hogy hozunk létre egy Budapest fotó centrumot, mondjuk ez az a neve, egy honlapot, Budapest fotó, ebben benne lenne a fővárosi Szabó Ervin könyvtár összes fotója, a fővárosi levéltár összes fotója, és a mi elképesztően gazdag és gyönyörű várostörténeti fotógyűjteményünk. És ez a fővárosnak legyen egy felszíne, amit tudna használni kulturális kommunikációra, és itt a képeket persze ingyen lehetne megtalálni. De az a helyzet, hogy a történelem az itt szalad itt körülöttünk, ne a kinezek az ablakon, és látom, hogy elképesztő sebességgel száguld a történelem. Ugye a levéltár ügy az egy hihetetlen rohamot futott előre az utóbbi években, ugye, és törvény írja elő a digitalizált minél nagyobb szintű hozzáférés, tehát minden levéltár készít e-levéltárat, és ehhez megfelelő fórumokat. Na most az teljesen mindegy, hogy én a nagymamám levelét ugye digitalizálom, vagy pedig Klőz Györgynek egy lenyűgöző fotóját arról, hogy valaki császkál ugye a Rókus kórház előtt. Ez teljesen mindegy. Tehát magyarul azáltal, hogy a BFL megcsinálja, mert kénytelen, mert törvényileg kötelessége, sőt, még a költségvetésében is van erre pénz, ugye megcsinálja ezt az e-levélt, tehát ezáltal annak lesz egy fotófüle, és ezzel gyakorlatilag, amiről az előbb beszéltem, ez megszületik. Tehát ezt végig kell nekünk gondolni, hogy a mi anyagunk és Budapestnek az össz képanyaga, az vajon ilyen körülmények között hol tud a legjobban, a leggazdagabban, és számunkra is mondjuk így a közönség sikert visszaigazolva megjelenni.
Ez csak azért is nézek itt hátra a gazdasági igazgatóra, hogy ugye sokkal több gyűjtemény van, mint amennyi kiállító hely. Tehát van több ezer olyan mű, akár festmény, akár kisplasztika, akár szobor, amit ugye raktároznak és nem tudnak bemutatni, és hogy ugye ennek a digitális kiállításokat csinálni, és annak keretében ezeket megmutatni, ugye ez lehet egy jövő, de hát mindenféleképpen egy olyan én hogy mindig vizionálok ilyesmit, hogy milyen jó lenne egy vadi új BTM, egy teljesen egy ilyen gyáripari keretben elképzelve, egy teljesen zöldmezős, vagy egy barna mezőn elhelyezkedő új kiállítótér, ami giga... Ez még eszembe se jutott, de hát azért igen, hogyha lehet így ilyeneket legózni, hogy nem tudom, Rákos rendezőnek egy csücskébe mondjuk lehetne egy új BTM, egy teljesen ilyen gyáripari felépítéssel, ahol hatalmas falakat lehetne mozgatni mindig eltérő kiállítási terekhez, felületekhez, és ott egy megcsinálni ugye azt a régészeti központot, amire amúgy voltak, és vannak is tervek, csak az épület éppen most más funkciót kapott. Szóval, hogy voltak ilyen tervek, de ezek sajnos dugába dőltek. Nekem volt egy olyan korábbi, mondjuk így, hogy projektem, hogy számos helyen van a városban, ugye római kori és középkorú rom, amelyek sajnos a városi használatból kifolyólag ugye nagyon rossz állapotba kerültek. Itt akár a március 15-et ér Margit-sziget, foglalkoztunk ezekkel korábban, és hát nagyon jó lenne, hogyha ezek megőrizhetőek lennének, és nem mondjuk a graffitit kellene róluk leszedni, mint most ugye megint a Margit-szigeten tele van graffitizve ez a középkori rom. Ugye ennek a Ugye mindig az a kérdés, hogy főleg itt Óbudán, hogy akkor ez kinek a tulajdona, miért az övé, az állami, a fővárosi, a kerületé, kinek a területén van, kinek lenne a kötelessége ezeket rendbe rakni. Szóval, hogyha egyszer a képzeletbeli nyomtatógépünkkel lehetne nyomtatni még egy pár millió forintot, akkor biztos vagyok benne, hogy ez egy jó projekt lenne, hogyha ezeket körbekerítve, akár látogatható formában, de azért őrizve az utókornak ezeket lehetne egy kicsit védeni vagy őrizni, mert hogy az én gyerekeim is szaladgáltak a Margit-szigeti romokon, és akkor még nem jutott eszembe, hogy te jó Isten, ez micsoda. Aztán rájöttem, hogy ezzel az én gyerekeim is hozzájárulnak ahhoz, hogy ez töredezetté váljon, vagy erodálódjon, de hogy ez azért egy út lehet abban, ez is egy projekt lehetne majd egyszer. Szóval, hogy nagyon sok olyan feladat van, amit szeretnénk ráhúzni a BTM-re, ugye akár sokan gondolják, hogy jó lenne, hogyha lenne kulturális koncepciónk, van ugye egy köztéri szoborkoncepciónk, amit jó lenne megújítani. Volt egy biennáli, egy Flaster nevű köztéri fesztivál, aminek szerintem itt kéne lennie majd a következő. Itt van, mindjárt. Így van, így van.
Tehát tartozik, igen.
Igen, szóval ez is mindjárt jön.
Jelenleg a jövő, hát hogy jön-e, reméljük.
Igen, tehát hogy én annál több megkeresést nem kaptam, mint hogy te jó Isten, láttátok, volt kirakva ez és az a városba, és hogy az micsoda. Szóval hogy ez szerintem zseniális volt, hogy teljesen oda nem való dolgok, hogyan voltak mégis odavalóak, és hogyan lehetett a művészetre fölhívni a figyelmet. Szóval hogy ezek vannak kisebb projektek, nagyobb projektek, vannak nagy forrásigényű projektek, van, ami csak esetleg együttműködés, vagy kooperáció kérdése lenne, hogy mi az, amire még itt számíthatunk, ami jönni fog.
Hát rengeteg minden. Ugye ez az ötlet egyébként, amit elnök asszony előbb említett, erről már egész előre adtunk. Tehát én már ugye itt van Datner Kati, aki meg tudja erősíteni. Ugye rájöttünk, hogy a romokkal foglalkozunk, gyakorlatilag megvan a minta, mert a köztéri műalkotásokkal foglalkozásnak, amilyen intézményi struktúrája van, ezt tökéletesen lehetne alkalmazni a romok esetében is. Csak hogy, ugye, ez talán ezen egy picit kellene gondolkodni, hogy többen azáltal, hogy a főváros végig gondolja ezeket a dolgokat, és az ötleteknél ugye gondolkodik, hogy ó, hát van nekünk erre egy nagyszerű szakosított szervezetünk, ugye a BTM-nek a megfelelő részlege, és aztán ez is többen oda tartozik, na még ez is oda tartozik, még az is, akkor most hozunk létre egy közterületi tanácsot, amelyet mondjuk szervezzük meg, mondjuk persze ott ugye pályáztatni kell, majd meg többen hogy is legyen majd a tiszteletdíjakkal, stb. De az az apparátus, az a négy ember, aki ezt csinálja, az az apparátus nem változik. Tehát már most, amióta ez a négy ember ezt csinálja, már azóta legalább 6 vagy 8 ilyen gyönyörű plusz új feladat bukkan föl emellé. Tehát ezt egy icipicit azért végig kell gondolni, és abban a pillanatban boldogan, és csak kettőt ajánlhatunk, életünket és vérünket, de azt azonnal.
De van át.
Hát az nekünk sincsen.
Úgy látszik, de nem akarom kisajátítani a bizottság tagjaitól a hozzászólás lehetőségét, csak most eszembe jutott a romokról a régészeti kérdés, mert hogy ugye a BTM az egyébként a régészeti szakfeladatokat is ellátja a beruházásoknál Budapesten, és azzal kapcsolatban akartam érdeklődni, hogy ezek most hogy alakulnak ezek a feladatok. Vannak-e beruházások, feltárások, ebből származik-e bevétele a múzeumnak, amit ha jól tudom, utána lehet nagyon kötötten, de lehet visszaforgatni akár a restaurálásba, akár abból a gyűjteményeknek, magának a leletnek a bemutatására. Tehát, hogy itt mik a trendek, vagy mi a helyzet most éppen?
Röviden arról van szó, hogy természetesen, tehát a legtöbb beruházás Budapesten történik egész Magyarországon, tehát itt még amikor recesszió van, még akkor is azért elég sok ilyenfajta feladatellátás van. Azonban az, hogy ezt anyagilag a múzeum hogyan tudja megcsinálni, az drámaian meghatározzák azok a törvények és rendeletek, amelyek az általános országos régészetet befolyásolják, és talán ebben a körben nem árulok el azzal a titkot, hogy itt ugye különböző lobbycsoportok érdekérvényesítése zajlik, és nagyon erős, nálunk jelentősen erősebb lobbycsoportok abban érdekeltek, hogy ezek az árak minél kevesebbek legyenek, minél alacsonyabbak legyenek. Ugyan mivel a fennálló törvények szerint ugye az európai jogharmonizációban bevezetett törvény szabályozás szerint ezt mindig a beruházó fizeti. Ha nem, akkor ott komoly baj van. Tehát emlékszem még Nemzeti Múzeumos koromban, hogy ott volt egy probléma, hogy a kecskeméti Mercedes gyárnál például ott teljesen törvénytelenül beajánlották, hogy a régészetet ne a Mercedes fizesse, és ebből egy elképesztő, kegyetlen nagy balhé lett. Nem vagyok benne biztos, hogy meg fogom érni az emlékirataimban, hogy hogyan lett megoldva ez a probléma, de minden esetre ez nagyon komoly probléma. Na most a mi esetünkben hát itt valóban jelen pillanatban folyik, tehát ez egy hosszú folyamat. Tehát én már egy éve vagyok itt, de még ennek nem vagyunk pontosan a végén, hogy az elmúlt években a régészeti feltárások arányai, költségesség, stb. Hogyan egy új régészeti ügyrendet fogunk kidolgozni, amelyben ez a dolog végigmegy, mert valóban így van. Tehát a törvény azt lehetővé teszi és előírja, hogy az ásatási pénzt a beruházó az úgynevezett elsődleges leletfeldolgozásig biztosítja, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag szinte kiállítható állapotba kell. Tehát olyan szinten lesz restaurálva, tehát, hogy akár be lehet tenni egy vitrínbe. Na most, hogyha még egy kicsit ügyesek vagyunk, ez nem teljesen kizárt, mivel ugye csak ilyen ársávok vannak, de hogy konkrétan milyen fedettségi a terület, arról a szakértők állapodnak meg. Tehát elvileg elképzelhető, hogy egy nagyvonalú beruházó esetében vannak ilyenek is egyébként, ki lehet hozni, hogy ne legyen veszteséges, de még valamennyi pluszunk is legyen, amit a kiállításra tudunk fordítani az adott tárgyak kiállításra. Tehát valóban ezzel hosszabb távon, több éven át lehet működni. Ezt csináljuk, megy egy ideje, én úgy látom, hogy jó irányba megy, jó döntések vannak, jogilag megpróbálunk megfogni, a korábbi szerződésekben voltak bizonyos hibák, ezeket megpróbáljuk kiküszöbölni, és ezáltal nagyon remélem, hogy ez, mert ez egyik legfontosabb arcunk a világ felett. Egyébként most egy nagyszerű, pont ebből eredően egy nagyszerű projektünk volt, talán voltak, akik találkoztak is vele a médiában, ugye egy mitrász szentély került elő a Katonavárosban, és ugye a Big George, ahelyett, hogy ugye a buldózereket elrendezte, simán vállalta azt, hogy kiemel, és ez nekik sok-sok szép millió forintban, ugye egy ilyen fém, ilyen lenyűgöző, ilyen vágó rendszerrel benyúlt a balája, kiemelték, és másfél év múlva, amikor a park elkészül, ott egy olyan vissza fogják tenni, és egy ilyen nagyszerű bemutatóhely és parkán fog változni a dolog. Tehát lehetséges, ugyan gonosz, kegyetlen beruházók, de időnként azért szükség műveletlenek, és megértették azt, hogy nekik egy oltári reklám az, hogy ők ilyet csinálnak. Magyarországon ez az első példa. Angliában, Németországban, Amerikában vannak. Amerikában nincsenek ilyen típusú régészeti leletek, csak Mexikóban mondjuk, de mondjuk egy indián sátrat, ugye, nem buldózer volnak el.
Gyönyörű képtárunkban, elképesztő, gyönyörű fővárosi képtárunkban, ezt terennek a vezére.
Kollégák esetleg mondanának valamit?
Hát a kérdés nem ez, hogy a jövőre vonatkozólag milyen kérdések merültek fel, hát a képtár rendszeresen ugye rendez időszaki kiállításokat, ahol folyamatosan mutatja be, most már egy jó, hát legalább egy 10 éve kezdődött el, hogy úgymond a raktárból is előveszünk olyan anyagot, amik előtte levő évtizedekben talán nem kaptak annyi figyelmet, mint most. Ezt folytatjuk, ezt a folyamatot, és a gyűjteményezés az anyagi nehézségek ellenére is azért szerencsére zajlik. Mi is nagyon örülnénk, hogyha egy ilyen új épület, vagy legalább egy új raktárépület el tudna készülni, hiszen a Kiszteli Múzeum épülete egy csoda, azt gondolom, hogy egy nagyon különleges épület együttes, mindenki, aki eljön és ismeri, ezt el is ismeri, kis hazánk és külföldi látogatók egyaránt. De hát ez az épület is nagyon igényelne egy kis karbantartást, nem is kicsit ahhoz, hogy akár a raktáraink olyan állapotban legyenek, hogy ezt az őrzést, ami a feladatunk, ezt nyugodt lelkiismerettel tudjuk végrehajtani. Tehát, hogy ez egy, de a közben folyamatosan dolgozunk, nekünk is van már múzeumpedagógusunk, és nagyon sikeres középiskolai projektjénk vannak, tehát nagyon jó örömmel vettük azt, hogy abszolút kortárs művészetet is folyamatosan közvetítünk, és láthatóan erre van igény. most amúgy a képtár itt az időszaki kiállítást, remélem megnyitjuk júniusban a Marasztoni Jakabnak egy életmű kiállítását, aki egy 19. században Pesten élt festőművész volt, olasz származású, aki gyakorlatilag az első festészeti akadémiát, magánakadémiát nyitotta meg Pesten, tehát kultúrtörténetileg is fontos, ráadásul abszolút a nemzetközi közép-európai képzőművészetbe is beágyazott valaki volt, és ő nagyon régóta benne van a közt, nagyon sok magángyűjteményi tárgya van, tehát a köztudatban volt, de valahogy így egységben nem mutatták meg még soha. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas tárlat lesz. Ráadásul a reformkori Magyarországot, illetve Pestet bemutatja, kicsit Pozsonyt is magába foglalva, tehát szerintem mindenki izgalmas lesz, de emellett Kisztelben, meg a templomtérben is rendszeresen rendezünk kiállításokat. Esetleg, ha szeretne a bizottság eljönni, bármikor örömmel várjuk Önöket a Kiszteli Múzeumban. Most 15-én nyitunk egy kisebb válogatást a gyűjteményünkből, ugye, mert nincs a gyűjteménynek állandó kiállítása a helyszüke miatt is, és itt is például, tehát rendszeresen mutatunk be válogatást, ez most összesen 77 darab műtárgy, de számos olyan, ami szintén nem szerepelt az elmúlt évtizedekben kiállításon, és egy nagyon izgalmas kapcsolódásokat kapnak egymáshoz, kortárstól egészen a 18. század végéig.
Talán annyit még hozzá.
Nem példa nélküli, hogy a Dunán létrehoztak egy mesterséges szigetet, és nem is olyan messze, és ezt itt Szentendrén építették volna meg. A Danubianát, amit elvittek oda.
Hát akkor...
Egy mesterséges szigetet, Bős Nagymarostól kicsit feljebb, és ott van egy kiállított tér, egy kortárs művészeti kiállító.
Hát akkor ugye az álmok, ugye... Anyám, az álmok nem hazudnak, mondja Petőfi Sándor. De még, hogy erre reflektáljuk, tehát az biztos, és ebben mindjárt egyetértünk, hogy ma Magyarországon a Kiszteli templomtér a legerősebb, legkomolyabb kortárs kiállító tér. Egyszerűen olyan atmoszférája, olyan vonzereje van, aminek egyszerűen nincs párja. De kétségkívül igaz az, hogy az nagyszerű lenne, ha a képtár nem szorulna be tulajdonképpen a kolostorba, tehát lenne egy olyan saját otthona, és valójában a Kiszteli tereket a kiállításaira használná, de a működésében tulajdonképpen más tereket is el tudna képzelni. Tehát ez a, ha már ugye itt arról a bizonyos 20 milliárdról nyomtatnánk, akkor ezt is el tudom képzelni, hogy például mondjuk csak hasamra ötök mondjuk egy olyan típusú épület, mint mondjuk az otthonáruház, ugye, azzal is lehetne valamit kezdeni ez ügyben, megtartva mindazt, ami miatt a képtár és a Kiszteli között egy nagyon mély lelki és spirituális kapcsolat van.
Igen, hogyha már itt tartunk, akkor ugye lassan lesz Budapestnek úszó medencéje a Dunán, akkor lehetne úszó kiállítása is, de hát végre a kultúrának is kéne valamit harapnunk ebből a nagy közösből. Pénzügyileg hogy állunk? Arra esetleg lehet kérdezni pár mondatot?
Pénzügyileg nem vagyunk eleresztve, tehát az elmúlt, azt nézzük, hogy 22 után milyen inflációs tempó volt itt 3 év alatt, az durván egy 50%, tehát és akkor ebbe kell legyen súlyban állni, és mi kollégáink állnak a szörfön, és ebben az egyensúlyban egyensúlyoznak, és akkor én azt örömmel látom, hogy megvalósul egy ilyen mentális átállás, miközben ők a saját szakmai vágyak részéről látszik, hogy lemondanak közben. Tehát az lenne szerencsés, hogyha eljön majd egyszer egy olyan boldog idő, amikor majd az egész gazdaság elindul felfele. Tehát összefoglalva egyensúlyban vagyunk, ugye 3,6-3,7 milliárdot kapunk, ennek javarésze személy jellegű, mi egy elég nagy szervezet vagyunk, ugye a négy múzeum mellett mi vagyunk a másik legnagyobb budapesti intézmény. 330, igen. És akkor hát a dologéban is, akkor ez kiállításra ott van egy minden évben egy keret, ami azóta sem sajnos 19 óta nem növekszik, tehát látom, amikor kattog a fejükben az, hogy mit, hogy gondolnak, újra terveznek, talán ez a jó szó. Úgyhogy összefoglalva, igyekszem feszesen tartani a dolgot, de a kollégák, partnerek benne is, és egy egyensúlyban vagyunk, ezt a fenntartó is el tudja, tehát a polgármesteri hivatalban a csatáik is, meg a költségvetési főosztály is azért el tudja mondani. Tehát túl az, tehát tudomású éte van arra, hogy most ilyen éveket élünk, ez még egy darabig így lesz, követjük a főváros költségvetési helyzetet, és betartjuk mindazokat, amiket ő, mint fenntartó tőlünk elvár. És akkor mindenki ebben a körben próbálja megálmodni a maga világát a kiállítási, illetve a szakmai munkaterén. Úgyhogy különösebb kiemelni valónk nincs. A Lenkely lenne egy nagy dobbantás, hogyha a Lenkelyt rendbe tudjuk rakni, a tárolóterek azok okoznak, hogy mondjam, egy ilyen következő teendős vágyakat, tehát az, hogy a tárolótereket, azokat megnövelni valamennyire. Volt erre ugye az újpesti projekt is, ami aztán nem végül. Akkor fordultunk a Lenkely felé, a Lenkelyt most van esély, hogy tartósan sikerül visszatlanítani, vagy hogy mondják ezt át, hogy megoldani azt, hogy egy stabil, száraz tárolótér legyen. De mindenki, tehát a régészeti leletek is, a kiscelli gyűjtemények is igényt tartanának rá, hogy ezt stabilan megoldjuk ezt hosszú távon. Úgyhogy, meg hát az épületeink, tehát ugye ez itt a Vármúzeum, ez egy sajátos állapot, ahogy az Eszter mondta, kiscellre is kellene fordítani. Aquincum hiába új építésű dolgok, azért ott is vannak. Nagy az ingatlan tömeg, hogy így mondjam is, egy kazán, egy klímaberendezés felújítás, vagy akár ugye, ami Aquincumban bekövetkezett, az a leomlás. Tehát, hogy egy ilyen úgymond részépületet érintő dolog is egy jelentősebb kiadás. És akkor ezeket próbáljuk úgy megoldani, hogy a látogató az lássa, hogy itt azért ez karban van, és rendben van. Igen. Itt a várban meg vannak bizonyos megkötöttségeink, ugye azáltal, hogy egységes arculat nem lokhat ki légkondi kifelé, mert a faszád az olyan, hogy az a nem lehet. Tehát itt egy gúzsba vagyunk kötve, a többi helyen nem annyira, de ott meg az van, hogy engedélyokiratos felújítási dolog, hát mindaz, ami lekövetető 2000 vagy 2002 óta, hogy mennyire szűkülnek be a források. Ez egy adottság. Úgyhogy ennyit gondoltam.
Szeretnék kérdezni valamit Aquincummal kapcsolatban. Ugye az ismert mindannyiunk előtt a Szentendrei út Duna felé oldala, Aquincumnak az ugye ismert. De van egy másik oldala. Az én kutyám ott nagyon szeretett csatangolni. Egy jó kis Doberman Rottweiler keverék volt, Isten nyugasztalja. De mi van azzal?
Pont nem olyan régen, ez nagyon jó kérdés, nem olyan régen. Ugye ez természetesen, hogy mondjam, az Aquincumi kollégáknak a horizontján ez folyton ott van. Tehát megvannak a tervek már régóta, hogyha úgy alakulna a dolog, ugye akár a romkert is tudna terjedni abba az irányba, mert hát ez csak mesterségesen vágja át a Szentendrei út, ez valóban. Ugye végül is akkor úgy döntöttek, hogy ha kifele nézünk, ugye északfele, akkor a jobb oldalt építik ki, de tulajdonképpen majdnem ugyanilyen szinten a másik oldalt is meg lehetett volna csinálni. De ugye a régészet, a muzeológia az iszonyú hosszú távra tekint. Tehát bizonyos értelemben egy szakembernek az nem baj. Ugye, hogyha úgy utaljak arra, amit elnök asszony a raktárakban levő láthatatlan most. De hát nemzedékek, nem tudom, mi minden van előttünk. A gondolatok, mi hogy fognak alakulni. Tehát nekünk egy örökségbe kell gondolkodni, ami azt jelenti, hogy mindent úgy megőrizni, hogyha majd eljön az ideje, akkor lehessen vele valamit kezdeni. És most például nagyon úgy néz ki, van erre esély, hogy egy ilyen tankertszerűséggel elindulunk, tehát magyarul az a rész az civilizálva lesz, és olyan sétatérré lesz kialakítva, amin mi ilyen muzeológiai eszközökkel el tudjuk már magyarázni, feliratokkal, ilyen tér alakító elemekkel, hogy mi van ott a mélyben alatta, ami tulajdonképpen a bejárata annak, hogy aztán az is majd egy valódi romkerté tudjon válni. Tehát éppen most nem olyan rég elindult ez, és amennyire látom, nem a mi oldalaink büdzséjéből, ezt talán Dattner Kati jobban meg tudja világítani, de valami másik területén a fővárosi költségvetésnek valahogy sikerül oda valamennyi pénzt lapátolni, és abból mi is jól járunk, mert a mi szakmai tudásunk alapján fog kialakulni ez a sétatér és tanpark ott ezen a másik oldalon.
Köszönöm.
Viszonylag közel van ez a dolog, ez egy friss projekt.
Nekem úgy tűnik, lehet, hogy egy utolsó kérdésem van, nem tudom, mert a kollégákat próbálnám így biztatni, hogy még amit esetleg gondolnának, kérdezzék. Várkapitánysággal való együttműködés. Ugye egyrésztről volt egy ütemezése, vagy van egy ütemezése a felújításnak, ami most ugye itt van. Tehát, hogy hely, itt is van, és hogy ugye azt a hírt is mindenki olvasta, hogy a várkapitányságnak a felépítése is, vagy a szervezete is átalakul, és hogy most milyen az együttműködés, mi az, ami feszítenek esetleg valahol, kell-e a közeljövőben, az elkövetkezendő fél évben nekünk foglalkozni esetleg újra ezzel az üggyel?
Én azt mondom, az együttműködés rendkívül jó, kezdettől, amióta én itt vagyok, ez így van, korábban nem így volt, ez valóban igaz. Ez összefügg a vár összberuházás történetével, ami ugye összefügg azzal a koncepcióval, hogy eredetileg arról volt szó, hogy minden kulturális intézménynek el kell hagynia a vár területét, és az államigazgatás egyéb központjai érkeznek ide föl. Na most a gyakorlatban ez megváltozott. Tehát az egészen biztos, hogy a Nemzeti Galéria el fog menni. De azt szerencsére senki nem vitatta, hogy a pont ahol lent sétáltunk, majd megnéztünk. Tehát a középkori reneszánsz vár részletek, hát ahhoz kell egy szakaparátus, amelyik ezt kezeli. Most volt idő, hogy a várkapitányság önmagát próbálta átfejleszteni ilyen irányba is. Ugye, tehát amikor olyan törvényi szabályozás született, hogy gyűjteménye lehet, meg ez az, meg az. De egyszerűen a gyakorlatban rájöttek arra, hogy hát hiszen itt van egy 130 éves szervezet, amelyik ez elképesztő jól ért, olyan tudományos ugye, muníciója van ehhez, ami európai szinten, világszinten produkálja ugyanezt. Tehát sokkal egyszerűbb, kényelmesebb együttműködni, és ezeket a dolgokat így csinálni, és ilyen módon felismerni azt, hogy ez mindenki számára ez a megoldás tulajdonképpen. Mindent összevetve mi úgy látjuk, hogy ebbe az irányba megy a dolog. Most persze csak hasamra ütök, a legutóbbi változás, mintha arról szólna, hogy nincs annyi pénz, mint korábban, ugyanis pont ez a projekt, amit körülöttünk készült, tehát az úgynevezett Pergola projekt, ennél is például ezt a fázist most meg fogják csinálni, de már tudjuk a kollégáktól, hogy egyenlőre le fog állni. Tehát mindebből pedig az következik, hogy még inkább, tehát az a nagy, az önmagában egy gyönyörű gondolat, hogy ugye a budai vár megújuljon, és korábbi műemléki állapotában látni lesz. Az egy tudományos szakkérdés, hogy melyik korszak, melyik állapot, ebben én most nem megyek bele. Azt gondolom, hogyha valamilyen szinten rendben van, az mindenképpen jó. Na most, ha innen nézzük a dolgokat, akkor azt kell mondanom, hogy innen nézve csak még nyilvánvaló, hogy a BTM-mel való együttműködés az mindenkinek elemi érdeke. Tehát én nagyon bízom abban, hogy ez most az új vezetők ezt, az előzőek ezt teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezt látják, ezt követik. Olyannyira, hogy ugye például egy egész speciális társbérletben vagyunk, mert a Szent István termet ugye ők kezelik. De nem lehet másképp kezelni, csak velünk együttműködve, a legszorosabban együttműködve. És mondjuk ez felvet olyan problémákat, hogy nekünk például nincs pénzünk az emeleti mellékhelységeknek teljes európaizálására, mire ők tulajdonképpen elindultak azon az úton, hogy az ő pénzükből ezt simán megcsinálják. Miközben még a vagyonkezelési szerződés még nincs aláírva. Na most én azt gondolom, hogy ha ez most kitisztul valamennyire, akkor szerintem már nem kell attól félnünk, hogy a vagyonkezelési szerződéssel visszaéljenek, és mondjuk közöljék a BTM-mel, hogy most péntek van, gyerekek, hétfőre tűnjön el innen mindenki. Tehát volt ilyen félelem egykor, hogy mennyire megalapozottan, ugye az már a mítoszok homályába vész, de én azt gondolom, ez már nem reális. Tehát én azt gondolom, hogy a vagyonkezelési aláíratú, és attól kezdve mi most ebben a jó hiszemű jogcím nélküliek vagyunk, ugye, de attól kezdve a tulajdonos kell, hogy fizessen, és egy csomó olyan felújítást, ami feltétlenül kéne, és nekünk egy olyan fér bele, azt igenis az ő pénzükből meg lehet csinálni. És én ennek komoly, reális esélyét látom jelenleg. Tehát én úgy érzem, hogy mintha ez a napsütés, amit ott látunk odakint, az metaforikusan, mintha használható lenne ez ügyben is.
Köszönöm szépen a választ. Sorok közt olvasunk.
Hát lassan 4 óra. Szerintem a bizottsági ülést ilyen szempontból most lezárnánk. Én egyrésztről köszönöm szépen, és köszönjük szépen mindannyiunk nevébe, hogy főigazgató úr átszervezte amúgy a szakmai programját, és ezen a nap tudott minket fogadni. És lezárnánk ezt a napirendet, és még van a szokásos egyebek napirend, amiben én csak 2 dolgot szeretnék a bizottsági tagoktól kérdezni. Az egyik, hogy volt egy javaslatom a bizottságon belüli 2 munkacsoport felállítására. Anna tőled kaptam erre vonatkozóan, vagy kaptunk, mindenki kapott, hogy esetleg, ha még így kapacitálhatnám a bizottsági tagokat, hogy gondolják végig, hogy akkor ez a sport és turisztika témában 1-2 ilyen kis munkacsoportot hoznánk létre a bizottságon belül. Javaslattétel, konzultáció, jogkörrel, mert hogy más jogköre ugye nem lehet, de hogy ez az a 2 ilyen nagy terület, ami úgy tűnik, hogy előttünk tornyosul, hogyha ezzel kapcsolatban esetleg kaphatnék visszajelzést, hogy mit gondoltok róla, az jó lenne. Illetve a másik az, hogy van egy, sok meghívásunk van, 2 jövő héten hétfőn találkoznánk a Margit Szigeti Atlétikai Centrumban 14 órakor. Egyrésztről lesz valószínűleg a májusi közgyűlésen sportos előterjesztés, és jó lenne, hogyha elő tudnánk tárgyalni. Másrésztről a Budapest Sport Egyesület létrehozása kapcsán is lenne előkészítő munka, amit szeretnének a BSK-sok megmutatni, és hát egyéb ilyen sportos ügyekről is beszélünk. Élnénk, tehát remélem, hogy akkor tudnátok jönni és részt venni. És ugye van egy vásárcsarnokok meghívásunk, ami ugye az elmúlt időszakban sokunk izgalmát felkeltette, vagy figyelmét, hogy akkor mi is történik. És igazgatótól kaptunk meghívást, viszont ugye azt nem tudjuk hétfőn megtekinteni, mert hogy hétfőn nincs nagyon piac, illetve pünkösd van, és ott is van egy időpontjavaslat, de csak akkor mennénk, hogyha a többségnek jó, mert egyrésztről jó lenne, hogyha minél többen el tudnátok jönni, de ez már erősen túllép a bizottságnak a ülés számosságán, mert hogy akkor ez egy ilyen csütörtök tudna lenni, amire írtam egy időpontjavaslatot, hogy arra még kérnék majd egy visszajelzést, hogy részt tudnátok-e venni.
Bocsánat, 12 vagy 19.
Igen.
Tehát 2-t írtál rá.
Ha jó. Igen. De valószínűleg a 10, nem, már nem is tudom melyik, ez június. Nem, június. Június. Tehát ez a pünkösd utáni első, meg a második hét. Tehát úgy egy 2 csütörtök lenne még. Igen, és akkor ugye 12-e meg a következő, illetve hát még a levéltár, aki várna minket, de lehet, hogy az már nem fog beleférni, avval egy kicsit még óvatosabb vagyok, mert nagyon be fog sűrűsödni szerintem a június mindannyiunknak. Én úgy gondolom, hogy egyrésztről mindenhol az évvége, iskolákba, meg a közgyűlési hajrá, nem biztos, hogy lehet, hogy a levéltárat azt már áttolnánk, vagy augusztus legvégére, nem tudom, hogy lesznek majd a közgyűlés. Lesz-e rendkívülire szükség? Hát én azért nem hagynám ki, az bármi történhet, ami miatt esetleg rendkívüli közgyűlést kell tartani, volt már ilyen nyáron is, tehát hogy vagy augusztus vége, vagy szeptember eleje, és akkor lehet a levéltár már átcsúszna oda. hogy ebben majd még egyeztessünk a júniusi két időpont, hogy akkor jövő héten a Macra mennénk, és akkor még lenne ez a június 16, ugye, amikor meg a vásárcsarnokokba. Szóval ennyi lenne még ilyen technikai dolog, de ezeket úgyis próbálom minél hamarabb elküldeni. Június 16-ra írtam a levéltárat, és 12 vagy 19 a vásárcsarnok, igen.
Akkor rögzítsük, hogy akkor mikor most.
Hát vannak, akik nincsenek itt. Akkor én újból elküldöm, jó, és akkor létsz, írjatok vissza, és akkor csinálunk egy ilyen, ezt a három dátumot próbáljuk meg még leütni. Igen. Igen, 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 igen. Ezek voltak még így az egyebekbe. Nem tudom, hogy valakinek esetleg még valami, nem látok ilyet. Akkor szépen, nagyon szépen köszönöm a részvételt, és akkor további jó munkát.